mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Vadonatúj elektromos hajtással és magas műszaki felszereltséggel újult meg a Peugeot egyik legkedveltebb igáslova, a Partner. Az 1996 óta gyártott kishaszonjárművel eddig 2 milliónál is többet értékesítettek, sőt, jó fél évtizeddel ezelőtt már rendszerbe állították 2 elektromos változatát is. Az új e-Partner azonban egészen más világ minden szempontból, sőt, műszakilag sokban hasonló az ugyancsak idén megjelent, nagycsaládosok számára remek vételnek ígérkező e-Rifterhez. A Rifter 2 méretosztályban, 5 és 7 személyes változatban kapható, vásárlásához egyaránt igénybe vehető a nagycsaládos és elektromos autók támogatása. A jelek szerint mindegy, melyik modellt választjuk, teljesítményben, hatótávban és műszaki tartalomban nem lesz hiány. Vajon melyik modell áll legközelebb Mocsai Zoltán, a Peugeot magyarországi marketing menedzserének a szívéhez? Kérdezem a stúdióban, szervusz Zoli.
Szia, köszöntöm a hallgatókat. Hát természetesen az e-Rifter. Szokták kérdezni, hogy amikor, aki nem ismeri, hogy milyen autó a Rifter, azon kívül, hogy egyterű. Ezt úgy szoktam illusztrálni, hogy ez az autó, amiben egy babakocsit összecsukás nélkül be lehet rakni a csomagtartóba. Tehát egy hatalmas, kicsit dobozformájú családi egyterű, de a dobozformát itt gyakorlatilag el is felejthetjük, hiszen az autónak a vezetése, a belső kialakítás az nagyon személyautós. Megkapta a Peugeot iCockpit vezetőhelyet, a kisméretű kormánykereket, magasra emelt műszeregységet, nagyméretű érintőkijelzőt. Ugye ez egy termékcsalád, létezik egy kis teherautó leágazása, létezik egy személyautó leágazása, a kis teherautót hívjuk Partnernek, a személyautót pedig Rifternek, és már az előző generációnál is nagyon nagy figyelmet folytottak a mérnökök, tervezők arra, hogy ezt a két elágazást megkülönböztessék egymástól. Tehát azonos műszaki alapok, azonos kubatúra mellett csúnya szóval van egy igazi igásló, egy nagyon praktikus, jól használható kis teherautó, és egy nagyon ötletes, nagyon kényelmes, nagyon praktikus családi egyterű, és mind a kettőt nagyon szereti az adott ügyfélkör, úgyhogy jól megférnek egymás mellett, és jól kiegészítik egymást a palettán.
Tudnék mondani néhány másik márkát is, ahol nagyon hasonló ez a párhuzamosság, tehát van egy nagyon kedvelt kis haszonjármű, és amellett van egy abból leágazó személyautó változat, általában ezek jobb minőségű beltérre rendelkeznek természetesen, mint a munkára fogható autók. Ugyanakkor a Peugeotnál ugye az eddigi munkaautó volt a Partner, viszont Rifterből ez egy újdonság. Tehát ez a Rifter egy új modell. Szándékos, hogy most ebből új néven fut ez a személyautó?
Igen, pont az van mögötte, amit az előbb is említettem, hogy régen ugyanazon a néven futott a személy és a teher változat. Maximum a Partner utolsó generációnál volt egy megkülönböztetés, hogy Partner tipinek hívták, és ezt akarták hangsúlyozni, hogy ez egy jóval személyautósabb koncepció, ezért változtattak gyakorlatilag nevet, ezért hívják most már Rifternek a személyverziót.
Nekem mindig közel állt a szívemhez egyébként ez a formavilág. Ez egy egyterűnek tekinthető autó, de mégsem teljesen buszos. Mondom, más márkának és hasonló típusú autója. Nagyon szívesen vezettem mindegyiket, ezt még nem, hiszen annyira új. A Rifter most jelent meg Magyarországon, az e-Rifter változat, természetesen az elektromos változat. Viszont érdemes lenne beszélni róla, hogy milyen műszaki tartalommal forgalmazzátok. A Partnerről tudom, hogy az ország egyik legkedveltebb munkaautója ebben a kategóriában és méretosztályban. A Rifterről pedig én nem nagyon tudok, az e-Rifterről, azt mindjárt elmondod, hogy mi a különbség, vagy mi a hasonlóság a két modell között.
Igen, a Partner egyébként 2018 óta piacvezető Európában. A Rifter pedig Magyarországon nagyon népszerű, és még néhány olyan országban, ahol szeretik az ilyen nagy családos, sok mindenre használható autókat. Egyébként például Csehország is ilyen a régióban, ahol nagyon népszerű. De mi a különbség? Ugye tulajdonképpen egy azonos karosszériáról, padlólemezről beszélünk. Ezen belül a Riftert inkább a személyautós használatra optimalizálták. tehát egy kicsit finomabb a rugózás, jobb a hangszigetelés. Egyébként érdekes, ez egy win-win szituáció, mert nyilván nem lehet teljesen ketté választani a fejlesztést, tehát nagyon jól vezethető az autó, és ez érdekes módon a kis terautó változatra is igaz, tehát próbáltak a futóművet úgy kialakítani, hogy az már alapból megfeleljen a személyautós használatnak, és nyilvánvalóan ugye a belső kialakítás. Egy nagyon praktikus kialakítása van a Rifternek. A hátsó második üléssor három különálló ülést jelent, három Isofix rögzítési ponttal. Ez még ebben a szegmensben sem általános. És ugye, mint mondtad, van bele 5 és 7 személyes kivitel, hátul két teljes értékű ülést találunk, és létezik belőle egy rövidebb, illetve egy hosszabb kivitel. A hosszabb kivitelnél mind a mellett, hogy 7 személyt el tudunk helyezni a fedélzeten, a harmadik üléssor is viszonylag kényelmes, mögötte még használható csomagtartó is marad.
Az e-partner, tehát a munkaautó, a teherautó, a kis haszonjármű autóban 4,4 köbméter a beltér. Gyakorlatilag 2,5 vagy 3, ha elmenni számára a sajtóanyagra, azt mondom, 2,5 euró raklap fér el benne. Az hatalmas méret, hogyha a beltérre vetítjük. A e-Rifterben ugyanez a beltér fogad bennünket, ez a nagy tágasság, ez egy csarnok gyakorlatilag.
Így van, gyakorlatilag ez egy koncepció a Peugeot-nál, hogy az elektromos, illetve plug-in hibrid, tehát akkumulátoros hajtású autóknak úgy van kialakítva a hajtása, illetve az akkumulátor elhelyezése, hogy ez ne vegyen el helyet az utastérből, a csomagtérből, vagy teherautóknál a raktérből, tehát ugyanazzal a rakodó mérettel rendelkezik az elektromos partner, mint a belső égésű verziók, és ugyanazzal a modularitással, ugye különlegesség ebben a kategóriában, hogy rendelhető két személyes utasüléssel, tehát a rakomány mellett még 3 személyt is el tud vinni magával, illetve egy nagyon ötletes, kinyitható raktérrel választással. Ennek köszönhetően akár 3 méternél hosszabb tárgyakat is tudunk benne elhelyezni, nyilván valamilyenkor a szanyósülést le kell hajtani, úgyhogy nagyon sokoldalú, nagyon praktikus kis teherautó, elektromos változatban is.
De most beszéljük egy kicsit akkor az e-Rifterről, amely személyautó változat, és személyautónak minősül. Ugye mondtam, hogy a e-partnerben mekkora beltér van, és hány raklap fér el. Itt ugye 5 és 7 személyt tudtok elhelyezni, nagyon kényelmes mozgatható üléseken, viszont nagyon érdekes, hogy hatalmas a csomagtér ennek ellenére.
Így van, ugye eleve a csomagtér kialakítása az predesztinálja a praktikumot, ugye egy ilyen szögletes csomagtér fedél, ami nagyon magasra nyílik, tehát jól pakolható, és még 5 személyes kivitelben is kalaptartó alatt közel 600 literes csomagtartó van, de hogyha a hátsó üléseket lehajtjuk, akkor 4000 litert, 4 köbméter tudunk a tetőig pakolni, tehát a családi kivitel is használható kvázi munkás autóként, vagy cipekedő autóként, hogyha arról van szó.
Vannak olyan elektromos autók, amelyek nem bontathatnak, vannak, amelyek bontathatnak, de kis súlyt, vagy tömeget, és vannak, amelyek bitang nagy feladatot látnak el, hiszen 1500 kilót is képesek megmozítani. Hát ebben itt középen helyezkedik el az e-Rifter és az e-partner, hiszen mind a kettő 750 kilós utánfutót képes maga után vonni, miközben meg van terhelve önmaga, és ez is egy kuriózum.
Így van, ez egy kuriózum az elektromos, illetve még a hibrid autóknál is sokszor, hogy egyáltalán vontathat. Ugye itt nyilvánvalóan az autónak az önsúlya azért az akkumulátor miatt egy kicsit nagyobb, de egy 750 kg-os vontathatóság egyszerűbb, kisebb vontatási feladatokra abszolút alkalmas, és még sok oldalúbbá teszi mind a teherautó, mind pedig a személyautó változatot.
A VLTP szerint ugye 280 km-es a hatótávja az e-Rifternek, a személy változatnak. Ezt tudja is egyébként a valóságban? Nem tudjátok, még kipróbáltátok?
Sajnos még nem tudtuk kipróbálni, mert az első tesztautóknak az érkezését azt várjuk. Az egyéb modelleken végzett próbák vagy tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyen városi, elővárosi forgalomban, ilyen 20 fok körüli hőmérsékleten ezek az autók ezt tudják, sőt még egy kicsit túl is szárnyalják. Viszont azt el kell mondani, hogy elektromos autóknál azért az időjárási körülmények, illetve az átlagsebesség az nagyban tudja befolyásolni az autóknak a hatótávolságát. Mi igyekszünk egyébként a Peugeot-nál úgy dolgozni, hogyha valaki bemegy egy Peugeot szalomba, akkor az értékesítő mindig elmondja neki, hogy milyen körülmények között milyen hatótávolságra számíthat, és így el tudja dönteni, hogy az elektromos autó megfelelő választása számára.
Számomra nagyon szimpatikus egyébként, hogy amilyen nagy dobozról van szó, és ugye 7 üléses autóról beszélünk az e-rifter esetén, mondjuk arról beszéltünk 5 üléses, de most nem, nagyon fontos a 7 üléses tudása, hiszen 0-ról 100-ra így is 11 másodperc alatt tudja le a sprintet, ami hát elég érdekes ahhoz képest, hogy hatalmas a tömege. És az is érdekes, hogy milyen a rugalmassága ennek a motornak, egy motoros változatról beszélünk, a gyorsulása 80 és 120 között 8,9 másodperc, és ez egészen jó.
Igen, ez elsősorban az elektromos hajtásnak köszönhető, az elektromos hajtás sajátossága, ugye itt egy 136 lóerő teljesítményű 260 Nm nyomatékú villanymotorról beszélünk, és itt nem csak a nyomatéknak a mértéke a fontos, hanem az, hogy ez gyakorlatilag már elinduláskor a rendelkezésre áll. Egyébként még én azt gondolom, hogy korlátozták is ennek az autónak a teljesítményét, a gyorsulását, annak érdekében, hogy a hatótávolságot tudják maximalizálni. Egyébként háromfajta üzemmódban vezethető, használható mind a Rifter, mind pedig a Partner. Van egy Eco üzemmódja, amikor egy kicsit visszaveszi a teljesítményt, ezzel tudjuk a hatótávolságot növelni, vagy optimalizálni. Van egy normál üzemmódja normál használatra, és van egy úgynevezett Power üzemmódja, amelyet nagy terheléskor tudunk használni, ami praktikus lehet például a teherautó kivitelbe, vagy a személyautó verziónál, amikor meg van pakolva.
A szándékos egyébként, hogy mind az e-partner a kis terautó, és az e-rifter a személyautóba ugyanaz a hajtáslánc, ugyanaz az egymotoros verzió, ugyanaz az 50 kWh kapacitású 18 cellás litium akkumulátor kapott teret?
Ez abszolút szándékos. Egyrészt azért, mert ez a hajtáslánc abszolút alkalmas arra, hogy kis kategóriától egész egy ilyen nagyobb egyterűekig kiszolgálja az igényeket. Ugye az említett műszaki paraméterei miatt elég dinamikusan tudja mozgatni ezt a nagy karosszériát is, és nyilván így észszerűbb, egyszerűbb és gazdaságosabb is ennek a modellnek a gyártása. Ugyanazt a hajtást kapja. Egyébként a más személyautókhoz képest annyi a különbség, hogy kicsit az áttételeken variáltak annak érdekében, hogy nagy terheléssel is elég dinamikusan tudjon mozogni ez a viszonylag nagy karosszéria, illetve nagy terhelhetőségű kis terautó változat.
Megszokhattuk, hogy az elektromos autóknak az alfája és az omegája, hogy milyen a tölthetőség az akkumulátoroknak. Vannak nagyon lassan tölthetők, vannak középesen, és vannak extra autók. Nyilván ezek árak is így tükrözik ennek az értékét és a használhatóságát. Hova tartozik ez a két modell? Azzal, hogy 7,4 kW-os egyfázisú töltéssel, vagy a 11 kW-os háromfázisú fedezeti töltéssel durván 7 óra alatt tudunk megfeltölteni.
Gyakorlatilag a 7,4 kW, illetve a 11 kW-os háromfázisú töltés, AC töltés, azt lehet mondani, hogy ma már standard a piacon, tehát ez a legtöbb újabb generációs villanyautóban megtalálható, ami egy nagy újdonság, vagy szokatlan még ebbe a kategóriába, és igaz valamennyi Peugeot elektromos autóra, az a 100 kW-os villámtöltés, vagy DC töltésnek a lehetősége, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 30 perc alatt 80%-ig fel tudjuk tölteni megfelelő töltőoszlopot találva az autónak az akkumulátorát. Ez elsősorban akkor lehet hasznos, hogyha hosszabb útra indulunk egy ilyen autóval, hiszen azért hiába 270-280 kilométeres a hatótávolság, azért egy hosszabb nyári túrán, nyaraláskor ez kifogy, főleg, hogyha nagyobb tempóval közlekedünk autópályán, de ma már az európai autópálya hálózat mentén nagyon sok ilyen gyors töltőállomás található, és akár az Adriára, akár Nyugat-Európába néhány rövidebb megállással el tudunk jutni egy ilyen elektromos autóval is.
Testvérmodellekről beszélünk. Az e-partner terautó változatban, illetve az e-rifter személyes változatban azonos a műszaki tartalom, ami az asszisztenciát illeti? Tehát ugyanazok az asszisztenseket kapták meg, vagy azért kicsit gazdagabb a személy változat?
Nagyjából ugyanaz itt az a különbség, hogy mondjuk szériában talán a személyautónak a felszereltsége az gazdagabb lehet, de ugyanaz a teljesen up-to-date vezetéstámogató arzenál áll a vezetőnek a rendelkezésére, legyen szó adaptív tempomatról, legyen szó 180 fokos kamerarendszerről, vészfékező rendszerről. Gyakorlatilag mindaz rendelkezésére áll jelen pillanatban a partner, vagy akár Rifter felhasználónak, amelyet más Peugeot személyautó modelleknél megszokhattunk.
Nem sok olyan autó van a piacon ma, amely alkalmas elektromos autó létére, nagycsaládosok számára is, tehát hétüléses változatban gyártják. Mit tud ez a kocsi? Tehát képes-e egy ilyen hétüléses változat beférni az elektromos támogatásba is, meg a nagycsaládos támogatásba is?
Igen, bár tudjuk, hogy az idei évben elég rövid ideig volt elérhető az elektromos autókra nyújtott támogatás, azonban a támogatási rendszer az nem zárta ki azt, hogy egy megfelelő autó esetén arra igénybe vegyék az elektromos autó támogatást, illetve a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, így akár 5 millió forintot spórolhatott az a szerencsés érdeklődő, aki elkap a jó pillanatot. Ez egyébként azt jelenti, hogy gyakorlatilag az elektromos változatnak a felárát így le is tudta dolgozni, tehát gyakorlatilag annyiért, sőt még valamennyien olcsóbban tudott hozzájutni egy elektromos Rifterhez, mint amennyi mondjuk egy dízelautomata változatnak az ára lett volna, és ez egy nagyon kedvező lehetőség. Bízunk benne, hogy a jövő évben lesznek továbbra is ilyen pályázati lehetőségek, hiszen egy ilyen szerencsés együttállás esetén egy nagyon jó választás lehet az elektromos Rifter. Egyébként nagyon sokan érdeklődnek azóta is ez iránt, sajnos csak annyit tudunk nekik mondani, hogy várjuk a következő pályázati kört.
Senki nem gondolná, és én sem hittem, még nem olvastam, hogy a Peugeot 211 éves cég, márka. Ez alatt persze nagyon sok mindent csinált, például olyan klasszis autókat, gyártott személyautókat, amely hát nagyon rangosá tette a francia autógyártást, és hát nagyon komoly haszon, kis és nagy haszon járműveket is előállított a gyár. A mai napig a dobogó csúcsán van néhány dízelautótok, és nem csak személyautóról beszélek, hanem kis haszon járműről is. Ez azért érdekes, mert az elektromobilizáció is nagyon nagy ütemben teret kapott a gyárnál, olyannyira, hogy például az év autója díjat kiérdemelt 208-as értékesítésénél Európában már 17%-nyi az elektromos változat, tehát 208-as elektromos autóból 17% van a piaci részesedése, és a 3008-as és a 508-as esetén pedig 30% körül van a plug-in hibrid arány. Ezek halatlan szép adatok. Hogy sikerült ezt elérni?
Így van. Hát egyrészt az ügyfelek is értékelik ennek az elektromos hajtásláncnak az erényeit, előnyeit, és nagyon beindult valóban a Peugeot értékesítés Európában. Érdemes azért megemlíteni, kicsit elvonatkoztatva az elektromos és plug-in hibrid autóktól, hogy a Peugeot jelenleg az európai piacon a Volkswagen után a második legnépszerűbb márka, és valamennyi régióban fejlődik világszerte. A kedvező értékesítési számok az elektromos és plug-in hibrideknél azt bizonyítják, hogy bevált a márka elektrifikációs stratégiája, és keresettek az új elektromos modellek. Idejében ugye teljessé vált a paletta a már említett e-Rifter, e-Partner személy teherautókkal, az e-Traveller nagy egyterű busszal, illetve az elektromos expert középméretű teherautóval. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a Peugeot azon kevés márkák között van, aki jelenleg egy teljes körű megoldást kínál palettáján az elektromos, illetve plug-in hibrid autót kereső ügyfelek számára, és hát ugye jövőben további fejlesztések várhatók.
Na mi a jövő? Ez a kérdés, mert ugye most azzal, hogy van minden modellnek elektromos vagy plug-in hibrid változata is, az egy kiváló dolog, és nem is mondhatja el magáról minden gyártó. De mi hogyan tovább a Peugeot-nál?
Eszméletlen gyorsasággal fejlődik az elektromos hajtás. Jövő év végén be fog mutatkozni az új 308-as, ami még piacra sem lépett elektromos verziója, tehát egy kis késéssel a belső égésű verziók után érkezik a 100%-ban elektromos verzió. 2024-2025-től pedig vadonatúj platformokat ígér a Peugeot.
Az illetve... új modellek is lesznek?
Igen, igen, illetve a Stellantis cégcsoport, amelynek immáron része a Peugeot márka, és egy új fejezetet fog nyitni az elektromos autózásban, hiszen ezeket a padlólemezeket már kifejezetten az elektromos autók számára fejlesztik, tehát itt igazából 500-800 kilométeres hatótávolságot és 30-40%-kal olcsóbb akkumulátor technológiát ígérnek, ami valószínűleg nagyon versenyképessé teszi majd a 2024-25-öt követő időszakban ezeket az új elektromos modelleket.
Meddig számoltok még a világ egyik legjobb dízelmotorjával szerelt autókra?
Én azt gondolom, hogy ezek a nagyon kifinomult és nagyon fejlett dízelmotorok még 2030-ig velünk maradhatnak, de tény az, hogy 2025-öt követően az arányok az jelentősen fog csökkenni, körülbelül 10-15%-ot fog képviselni, és aztán majd az Euro 7 norma bevezetése, illetve annak a konkrét szabályai fogják azt eldönteni, hogy 2030 után velünk maradhat-e a dízelmotor, hogy egyáltalán a belső égésű motor.
Köszönöm szépen, itt voltál, Zoli, és ezeket elmondtad. Önök Mocsai Zoltánt, a Peugeot Magyarországi Marketing Menedzserét hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.